Folytatjuk az Autorádió rovatot. A vendégünk továbbra is Tóth Anita, a Hungaroring sajtófőnöke, tudósító, a Nemzeti Sport tudósítója. Szóval ott hagytuk el, hogy azért az ilyen sztorikat, amik természetesen egy veszélyes, sajnos természetesen egy veszélyes sporttal együtt járnak, ezeket hogyan oldják meg, hogyan is. Volt egy mondatod, ami így felkaptam a fejem, csak aztán tovább mentél, mert maradtunk a múltban, de azt mondtad, hogy akkor még nem volt ilyen hírverseny. Ha most ma van egy ilyen hír, bejön a versenyigazgató a sajtósátorba, és mindenki elkezdi ütni a klaviatúrát, hogy ő legyen az első? Vagy ilyenkor mi van? Megy a katasztrófa turizmus? Vagy mire értetted ezt a gondolatod? Ez miről szólt?
Nem, hanem inkább arról szólt, hogy katasztrófa turizmus nincs meg. Tényleg az ott egy család, tehát mindenki megáll egy pillanatra, tehát nem az van, mint hogyha mondjuk a bármelyik másik sorozatban ilyesmi történne, akkor nyilván már az újságírók pötyögnék a Twitterre, stb. Azért a Dakaron nincs ez, de az, hogy te legyél az első, az most már, régen az volt a divat, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy te írjad a legjobb cikket, tiéd legyen a legjobb sztori, te ást ki a legjobb napi történést a versenyzők tarsolyából, és akkor azt írd meg igényesen, szépen dolgozd fel az újságba, jól nézzen ki, kiválaszt hozzá a legjobb képet. Ma már inkább az van, hogy először add le gyorsan az online-ra, és akkor utána még ráérsz művészkedni.
Wow!
Annyi mindenről beszélgettem én már Anitával az elmúlt sok évben, de azt sosem mertem, vagy sosem kérdeztem meg, hogy te féltél valahol a Dakaron? Tehát volt olyan szitu az életedben, hogy azt mondtad, hogy a fene legye meg.
Nem.
Bármi.
Nem.
Tehát sosem érezted magad fenyegetetnek? Mert például ránk lőtek.
Hát mondjuk Laci, én rád nem is tudom, tehát hogy én is.
Na jó. Van neked humorod, csak olyan fura.
Nem, hanem egyszer azt emlékszem, még amikor Afrikában volt a Dakar, és így nem volt még mobiltelefonunk, meg nem lehetett így hazatelefonálni, akkor, de nem voltam veszélyben, de akkor az volt, hogy mentünk vacsorázni, és eldurant egy ilyen valami égő ott az egy a kajasátorba, és beleesett valami olajos nyavajába, és kigyulladt az egész.
Oh. De hát ennek a versenyzéshez nem sok köze van, nem?
Nem,
tehát versenyszituációban nem féltél akkor.
De nem versenyeztem.
Hát tudom, csak hogy...
Nem. Úgyhogy ez volt, és akkor nagyon igyekeztem, hogy a lehető leghamarabb az egyetlen élő műholdas telefonon felhívjam az anyukámat, hogy nyugi, én nem gyulladtam ki, mert tudtam, hogy a híradóban benne lesz, hogy ég a Dakar.
De az nagyon-nagyon nagy tűz volt egyébként.
Nagy tűz volt, igen.
Valahogy nem is emlékszem, hogy hoztak másik komplet étkező részt, mert porig égett az egész, és akkor a repülővel...
Igen, viszont... igen, ilyen zűrös volt, de amúgy voltak vicces történetek, amikor itt a orosz pilóták a két Herkulessel megpróbáltak a levegőbe egymásra leszállni, a levegőben. Úgyhogy...
Oh. Bocsánat, egyébként visszatérve, azt hittem, hogy ez egy ilyen valami helyi, tehát háborús övezetben versenyeztetek? Én ezt azért nem értem.
Nem, hát alapvetően a marokkói mauritán határ között van egy szakadár afrikai
Nyugat-Szahara,
ami egy el nem ismert, de saját magát függetlennek valló ország, és ott van egy határzár, ahol a mezőn keresztül visznek.
Tehát átvisznek. Egy ilyen helyzetben, ez akkor egy polgárháborús helyzet, ilyenben lehet versenyt rendezni?
Én azt gondolom, hogy egyfelől ezeknek az ott élő népeknek érdeke, hogy ez oda menjen, akkor nem bántják egymást. Másfelől elég szigorú katonai felügyelet alatt visznek át ezen a határzáron, és itt az a feltételrendszer, hogy ne menj le arról az útról, tehát ne azon a nyomsávon menj, és akkor sem bajod nem lesz.
Tehát ott nincs olyan állóság azon a részen.
Hát ott sok egyéni kezdeményezésnek nem érdemes helyt adni. Inkább így fogalmazunk, és olyan volt, hogy valaki nem követte a pontos nyomot, és aknára ment. Tehát ilyen azért fordult.
De nem lett semmi bajuk.
Sem bajom nem lett. Meg olyan is volt már, hogy megállítottak minket ezen a nyugat-szaharai átmenőn, és pénzt kellett adnunk az ott áldogáló katonáknak, és ott nem, valaki nem adott pénzt, belelőttek a kocsijába. De még egyszer mondom, hogy nem volt olyan típusú veszély, ami azt konkrétan Masszókának lőttek bele az autójába.
Egyszer. Igen, mert azt mondta, hogy ő oda ment, és hát hírhedetten jól beszélt angolul, nem? És mondták neki, hogy adjon pénzt, és így nézett nagy kerek szemekkel, hogy most mit kell csinálni, és akkor a fegyvert fogtak a fejéhez, és akkor megértette.
De hangsúlyozom, ezért ez azért még a hőskor, tehát ez akkor, amikor még...
2003-2004.
Tehát ez még akkoriban volt, én azt gondolom, hogy ezek a versenyszervezők, amikor olyan reális fenyegetettség volt, akkor egyszerűen törölték a Dakart 2008-ban. Tehát olyan típus kockázatot senki nem vállalt.
Ezért éreztem furcsának, tehát most ez...
Akkoriban nem volt internet, nem volt ilyen típusú kommunikáció, hát ott felejtettek egy ilyet, a csávó pont rossz helyen ment, ráment.
Így járt
vele. De mondjuk én ezekben a szituációkban azért én nem mondom azt, hogy nem féltem egy kicsit, és én azért kérdeztem, tehát, hogy volt-e olyan, amikor ő ott fenyegetettnek érezte magát bármilyen nőiségében, vagy csak emberségében. Azért nekem voltak olyan jelenetek az életemben ott, amikor úgy összerezzentem.
Akkor én bátrabb vagyok.
Ez így van. És itthon szoktál félni az autódban?
Szoktam, én marha szarul vezetek. Nem szoktam.
Milyen autód van egyébként?
És akkor nem vezetsz rosszul, vagy hogy vezetsz?
Nem szoktam félni, rosszul vezetek. Ja, jó, okay. Amúgy. Egy Nissan Micrán van, Cabrio. Azért, mert azt mondták a fiúk, hogy, mert mint a dakaros fiúk, amikor autót vettem itt Budapesten, 16 éves a drágám, kis cicának hívják, hogy mert KSC a rendszáma, nem azért, mert nagyon csajos vagyok, és...
Persze.
Nem, Darázsi Zsolt, a dakaros kamionversenyzőnk, ő nevezte, mert ő mindig úgy hív mindenkit, hogy kis cica, és akkor ő jött el velem megnézni az autót, amikor vettük, és befeküdt alá, ott bedugdosta az ujját mindenhova, egy ilyen tanárnőtől vettük első tulaj, mármint az autó kereke és a kaszni közé, és akkor mondta, hogy hát ez az autó itt össze volt törve. És akkor mondta neki a nő, de hát ez honnan tudja, hát ő igen, valóban belé mentek, de hogy ők ezt kilakatolták, meg minden, azt mondja, nézd meg, kis cica, bedugom ide kettő ujjamat, befér, ide a másik oldalra berugom hármat, még lötyög is. Na, ez azt jelenti, hogy el van hajolva a futómű.
És akkor... megvetette vele, persze.
Nyilván.
De mondta, hogy nem nagyon nagy baj, és néznek, kis cica, ez rád vár, mert KST a rendszáma, ez is egy kis cica.
Micsoda égi el.
Úgyhogy így vettem meg kis cicát.
Hogy neked relatíve későn lett jogosítványod.
Nem, pedig... nekem nagyon korán, csak relatíve későn kezdtem Budapesten vezetni, mert itt mindenki elmeháborodott.
Igen, szóval, hogy viszonylag későn lett saját autód, hogy ez olyan furi, hogy motorsport, meg tudósítunk, de nem vezetünk.
Hát ez miért? Ez a kettő, ez nem jár együtt feltétlenül.
De hát a mobilitás. Nem, de hogy látod, hogy hogyan változtak azok a szokások, hogy ma már én nőket is látok nagyon agresszíven vezetni, sőt időnként még talán agresszívenek, mint a férfiak, hogy ez honnan jön? Mert az előbb arról beszéltünk, hogy nem elég agresszívek ahhoz, hogy sikeresen motorsportban vegyenek részt.
Nem marha idegesítőek vagytok, mutogattok, és csúnyán beszéltek a nőkkel azért.
Hát ezt most
szerintem
ez így vitatkoznék, de most...
Nem, de nagyon csúnyán tudnak beszélni a közúton, de mondjuk nem csak a nőkkel, hanem egymással is az emberek, meg húzakodnak, ráncigálják egymás ajtaját, stb. Azért így elég sokat közlekedek, úgyhogy látom. Tehát azért, hogy miért agresszívek a nők? Hát nem tudom,
inkább azt látom, hogy mostanában talán agresszívabbak, tehát valahogyan ezek a szerepek is kiegyenlítődnek. Régen csak a férfiak szitták egymást és mutogattak egymásnak, ma meg nagyon sokszor látok olyan hölgyvezetőt, aki a közép súlyát felmutatja az ablakon. És...
Én nem szoktam.
Gyakran lehet ilyet, Laci, igen, és ezt igen. Neked szokták?
Nem, én úgy általában, hogy nézelődő típusú ember vagyok, és úgy figyelem a vicces szituációkat, és egyre többször látom azt, hogy egy belesápadok abba a mondatba, amit leolvasok a hölgy szájáról. Wow. Tehát, nekem se jönne feltétlenül, hogy kihajlom magától értetődő.
Ez a magyar nyelv szépségei, ugye? Az milyen szépen tudunk állni.
Az emancipáció leszivárgott a közlekedésbe, hát itt meg a mindennapokban.
Meg a mindennapokban is.
Én ilyet nem szoktam, de a mindennapokban sem.
Hát ugye most eljutunk megint az ilyen PC vonalig a beszélgetésbe, az emancipáció, hova jutott el, meg hova szivárgott le. Picit visszaugrunk a női motorsport versenyzőkre.
Mindenki beszéljünk Jutta Kleinschmidtről.
Hát pont a számból vetted ki a szót. Jutta Kleinschmidt, az egyik kedvenc versenyzőm, szóval hogy
de várj, az ő navigátorát Tina Turnernek hívták.
Nem hiszem el.
Komolyan.
De amikor Dakar jelent, akkor nem
akkor
úgy
nem, de az volt a klasszikus pár, hogy Jutta Kleinschmidt és Tina Turner. És az látom, mindenki megkészít, bakkeret, tud énekelni? És
nem tudott, és marha szar valami, Colin McRae-vel is versenyzett, és nagyon-nagyon-nagyon rossz svéd rockot hallgatott. A versenyautóban, amikor az etapon mentek.
De akkor beszéljünk Jutta Kleinschmidtről.
Jó.
Meg a svéd rockról.
Szóval, hogy ez egy nagyon kőkemény nő volt egyébként. Tehát, aki motorra, hölgyként végig tud menni egy Dakaron, és ő tényleg abszolút egyenrangúnak lehetett tekinteni a férfiakkal. De hogyha nem róla beszélünk, nagyon sok hölgy versenyző viszont kínosan ügyelt arra, hogy a sminkje rengel, a körömlakja,
Nagyon sok abból az ötből, ami volt.
Hát igen, az Isabel Patissier nevű nagyon helyes nő például rendszeresen sminkelve rajtolt reggel. Tehát ezt nem láttad úgy, hogy ez nem nőnek.
És nem csak az elején? Ez nem kopott ki egy idő után?
Nem, megcsinálta reggel, mindig felébredt, újra csinálta.
Ez hegymászó világbajnok volt amúgy.
Szabadkezű hegymászó világbajnok volt. Oh.
De Jutta Kleinschmidt meg egyébként, én el akarom mondani, hogy Jutta Kleinschmidt mekkora király volt, királylány. Szóval Jutta Kleinschmidt az ugye motorral kezdte a pályafutását, és amúgy beszélgettünk erről, hogy ő úgy ment, hogy nem volt szervis csapata, először úgy ment motorral.
Azt például nem tudtam.
És kapott egy valami motort, ami persze nem volt jó egy utcait, ami persze nem volt jó arra, hogy a Dakaron menjen vele, és a konyhájába fölvitte a lifttel a motort, és akkor ott a helyet, hogy főzte volna a wienerschnitzelt vasárnapra, vagy sütötte volna, a helyett bütykölte a motorját, mert ugye ő szerelni is tudott. Tehát azért, mert egyedül elmenni, mert minden csinyát, binyát ismerte a motorjának, és ott szervizelte, felakasztotta a falra éjszakára, ott együtt aludtak, és akkor így indult el az első Dakarján. És aztán így telt múlt az idő, mert ő ugye autóval nyert Dakart, egy Mitsubishivel, és hogy nem, összeszűrte a levet, Jean-Louis Schlesser elő volt a barátnője neki, mármint a Schlessernek a barátnője volt a Jutta, és nagyon jól elversenyezgettek, adták egymásnak a tanácsokat, és egyszer csak szakítottak, és azt mondta a Schlesser, hogy hát micsoda nagy kár, mert te lehettél volna a második legjobb tereprali versenyző a világon. És akkor az történt, hogy a Dakar utolsó előtti napján Schlesser baromi nagyot perecelt, Jutta Kleinschmidt meg megnyerte a Dakart.
De ez már a szakítás után.
Igen.
Kizárólag.
Kizárólag.
Egyébként láttam, hogy nem tudod, hogy ki az a
dehogy, nem, itt
van Jean-Louis Schlesser.
Nem, nekem a Jutta Kleinschmidt van meg.
Schlesser volt Forma 1-es pilóta, nyert Dakart, tehát ő is egy igazi polihisztora a technikai sportoknak, és hát ő mentorálta Jutta Kleinschmidtet, szépen fogalmazom.
És most szervezi az Afrika részt, úgyhogy még nem tudott elszakadni Afrikától a mai napig.
Ez az, amiről beszéltél, Laci, múltkor?
Igen, beszéltünk arról, hogy esetleg ezen elindulnánk. Terbe van véve, hogy egy új csapattal bővülve elindulunk ezen a
részen. Ez hogy áll egyébként? Bocs, csak ide, ugyanide.
Dolgozunk rajta.
Jó, van, akkor figyelj.
PC.
Tudom, mert ez mindig aknákra lépünk.
Nem spoiler az idő előtt.
Egyébként te látsz olyan hölgyet, Anita, akár magyart, akár külföldit, akinek most a közeli távoli jövőben van esélye arra, hogy bármilyen technikai sportban sikert éljen? És mi van a magyarokkal?
Krisztina Gutierrez ez.
Mint magyar.
Nem.
Igen, az utolsó.
Hát olyat, aki valamit elérhet ma napság. Ugye ez a leány, aki a Dakaron megy most, és Jutta Kleinschmidt után hosszú, tehát két évtized, vagy nem tudom mennyi volt, hogy nő nyert szakaszt, és ő volt az, és ő az, aki ebbe a...
Side by side-ban
versenyez, de most nem jut eszembe ennek a E-sorozatnak a neve a...
Formula-e.
Dehogy formula-e.
Mi az?
Extreme-e. Bocsánat, köszönöm, hogy kisegítettél. Én vagyok a motorsport szakíró. Bocs. Szóval ebbe az Extreme-e sorozatban a Hamiltonnak a csapatában versenyez, és nagyon-nagyon-nagyon ügyes. És okos is. Úgyhogy azért egyébként
szép is.
Viszont arcátlanul fiatal ehhez képest, azt hiszem.
Nagyon köszönöm, jól esik. Azt hiszem 32 éves.
De nagyon fiatalos. És a magyarok? Végképp egy ilyen üres tér van, azt hiszem, a magyar női technikai sportolók között. Nem tudjuk őket menedzselni jól, vagy megint csak a képesség. De én azt gondolom, hogy olyan marketing érték, nem is értem, hogy ez még miért nem csinálunk egy jó autóversenyzőt.
Hát de hol lehet ezt keresni? Nem tudom, a társadalmi hozzáállás az, tehát azok a kérdések, amiket ez fölvet egy bizonyos társadalomban, az nem lehet, hogy közre játszik?
Szerintem nem. Szerintem inkább az, hogy Magyarországról eleve autóversenyzőnek lenni nemzetközi szintéren, magyarként, az egy hatalmas kihívás, mert nincs autógyárunk, nem nagy az autós piacunk, tehát, hogy az, hogy a Talmácsi Gábor világbajnok lett, vagy a Baumgartner Zsolt bemutatkozott a Forma 1-ben, vagy Mihelis Norbert túraautó világkupa győztes lett, az felér a csodával szinte, azért, mert ugye az autósportot mindig is meghatározta az autópiac. És az meg nekünk ugye mérsékelten van.
Igen.
Úgyhogy szerintem inkább ezzel van kapcsolatban, hogy nincs lehetőségük elkezdeni, nincsenek olyan támogatók, akikkel el lehetne jutni nemzetközi szinten nagyon magasra, nincsenek most, vagy nem akarják a gazdag szülők, mert ugye azért kellene gazdag szülők ehhez. A legritkább esetben van az, hogy a legkisebb királyfi olyan a batyujával beül, és akkor ő lesz a Mihály Schumacher. Van ilyen, de nem annyira gyakori, szóval az elején meg kell lökni minden versenyzőnek a pályafutását, és hogyha ez nincs meg, vagy hogyha nem sikerül folytatni, vagy nem sikerül összerakni a pénzt, vagy eltörik két csontja, és az anya azt mondja, hogy nem mehetsz többet, mert nagyon féltelek, akkor ennek vége.
És van egyébként juttak le Schmidten kívül, akire így nagyon felnézel, vagy akit ennyire elismersz, mint női versenyző bármilyen szakágból?
Michael Moulton.
Nem hiányzik neked ez? Most nagyon mással foglalkozol, azért nagyon más területén tevékenykedsz, hogy nem hiányzik, hogy megint ott legyél?
A Dakaron?
Vagy egyszerűen csak a benzingőz közelében.
Minden nap.
Akkor most mégis kérdezem, még egyszer, nem szemelem az Afrika részre, hogy sikerül. Hát, nem tudtam kérdezni.
De én számúgy szeretnék visszamenni.
Ez nekem hiányzik.
Igen. Az van, hogy amikor az első Dakaromon voltam, akkor volt egy japán csávó. Egyébként szörnyű Dakar volt a 2002-es, mert nem tudom, volt homokvihar, meg egyszer volt jókaja az egész Dakar alatt, akkor egy krumplipüré volt valami hússal, de akkor volt a homokvihar, úgyhogy mire elvittem a sátra, míg a kaját, addigra 2 centi homok állt rajta, majdnem sírtam. És na mindegy, szóval ez szörnyű Dakar volt, és akkor emlékszem, volt egy japán újságíró, és az utolsó napon kihúzta a bőröngyét a sátrából, ott hagyta a sátrát, és azt mondta, hogy én vissza se nézek. És hogy ez van a Dakarral, hogy vagy odamész, és belezúgsz, és akkor így nagyon hiányzik, és mindig visszamennél, de szerencsére hogy ugye van Magyarországon ez a világkupa futam a Hungarianban, ha minden évben, és akkor ide jönnek a kis pajtásaid, és akkor mégiscsak úgy érezheted, hogy mintha a Dakaron lennél, mert itt vannak azok a versenyzők, és lehet velük hülyeskedni, meg emlékeket megosztani. De azért a sivatagban visszavágyik az ember mindig.
Egyébként a Dakaron az, hogy nőként dolgozol, mint újságíró, ez bármilyen olyan előnnyel szolgál, hogy szívesebben szólnak veled? Vagy te ott egy...
Néha igen, néha nem. De néha az a jó, hogyha nem állnak veled szóba. Például nekem én a...
hát... Egészen viszont újságíró megközelítés.
Én az elejétől kezdve nagyon, nagyon jóba voltam a Peter Hanzellel, aki az legnagyobb hőse a Dakarnak, és azt hittem, hogy minden tereprali versenyzője, mint a Peter Hanzell, hogy odamész, kérdezed és válaszol. Ez nagyon rendes dolog szerintem, hogyha te újságíró vagy. És volt egyszer, biztos emlékszem, amikor a Carlos Sainz leesett a szakadékban.
Igen.
És akkor
azóta
volt,
nem szeretem.
Tényleg?
Azóta nem
én
szeretem.
Meg azóta vagyok vele jóba.
De én nekem nem volt szimpatikus, amit csinált.
Aha. Na, akkor elmondom, hogy mit csinált. Azt csinált, hogy leestek a szakadékba, a Michel Perennek eltört néhány bordája, azóta navigátor, és akkor ott kihúzkodták a kocsiból, ott látták, hogy a kocsi az még 4 keréken van, tehát lehet, hogy még menni fog. Nem biztos, de lehet. És akkor jött a helikopter, és az orvosok vizsgálták a navigátort, és akkor Carlos Sainz a kezével kaparta ki a köveket, meg a sziklákat a kerék alól, és mondta a navigátornak, hogy Michel, akkor hogy vagy? És mondták neki az orvosok, hogy de Carlos, Michel nem tud menni, el van törve 2 bordája, tehát biztos, hogy nem megy. De nem, én nem tőletek akarom hallani, hanem Michel, mondd meg, hogy vagy, nem tudunk menni mégis. És az a lényeg, hogy ezt a tévében láttam én is a táborban, és egész addig nem volt velem valami jó fej Carlos Sainz, és oda mentünk hozzá a táborban, amikor behozták helikopterrel, és mindenki kérdezgette, először leadta az interjút spanyolul, utána elmondta franciául, mert úgyis tökéletesen beszél, és akkor azt láttam, hogy én vagyok egyedül, aki angolul akarja kérdezni, és így mondtam neki, hogy figyelj, hát ki volt borulva, majdnem sírt, és mondtam, figyelj, Szerintem ezt most hagyjuk, megkérdezem a franciáktól, hogy mit mondtál. És megöleltem, és kezdjétek el, úgy meghatódott, hogy attól kezdve tök jó barátok vagyunk, tehát, hogy így amikor jönnek ide a Hungaroringre, akkor Carlos Sainz az első, akit mindig megkeresek, és szétölelgetem.
És az ifjabbikkal milyen a kapcsolatod ehhez képest?
Hát, amikor nagyon gyerek volt, akkor csináltam vele interjút, de ugye én mivel...
Szerintem játszottál vele.
Nem, amikor ilyen kisebb sorozatba ment, és jött a faterral, akkor egyszer mond, így lögdösött engem a fater, hogy csináljak már vele interjút, és akkor mondtam, hogy de hát nem tudom betenni az újságba, és senkit nem érdekel az alacsonyabb sorozat, amikor itt a Forma 1, de mondta, hogy de, és akkor oda mentem, valamit ott összevakeráltam vele egy keretesbe, és akkor, de az volt az utolsó interjú.
Bezzeg most
nem úgy készítenék, de most meg nem áll módomban, mert én már most sajtófőnökként vagyok jelen, mióta ő versenyez, úgyhogy ennyi.
De ennyi. Ennyi volt a beszélgetés is. Közöttek-e mindjárt 7 óra. Az összes zenét kiszedtem, amit lehet. Úgyhogy kedves hallgatók, ezért ne haragudjatok, most egy kicsit nem lesz zene, de majd lesz hét után.
Mert akkor nem ilyen érdekes téma jön.
De így van. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy megtiszteltél a jelenléteddel, Anita, és várunk vissza.
Szívesen. Én köszönöm, hogy jöhettem.
Tóth Anitával, a Hungaroring sajtófőnökével beszélgettünk, és az Autorádiót ezennel berekeztem mára. Mit szóltok?
Na ne csináld.
Na de. Bunkóczi Lászlónak nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
És köszi Szabó Bence, autógyi szakértőnek.
Nekem voltam megtiszteltetés.
Ó, ezt készültél erre mondatra.
Sziasztok! Sziasztok.